Brocasters. Párkapcsolatnak is van például egy ilyen része, hogy én kiszálltam-e a szüleim párkapcsolatából, illetve a szüleim párkapcsolatát élem-e újra a saját párkapcsolatomban. Én azt mondom, hogy ameddig az ember nem indul az önismeret útján, és nem kezd el tudatosan foglalkozni, a default setting, tehát ami az alaplapon van, ami így a gyári beállítás az, hogy ugyanazt ismétlem, vagy annak a fordítását, amit apu és anyu csinált. Ezt a szüleink üzenik nekünk, hogy amit nem kaptál meg tőlem, azt megkaphatod mástól, vagy megadhatod önmagadnak. Ez egy borzasztóan jó mondat. Persze nagyon sokszor a szüleinktől várjuk, és jó és gyógyító, ami meg tudjuk kapni. Tehát, hogy Hellinger úgy mondja, hogy amit a szüleink nem adtak oda, az nem volt náluk. Az egyéni szabadságfok növelésének a helyszíne az önismeret, hogy én az automatizmusaimból, a kényszerpályáimból egyszerűen egy nagyobb egyéni szabadságot tudok elérni, hiszen tudok mást választani, mint a befixált korábbi döntéseim.
Üdvözöllek! Én abban hiszek, hogy a karizma magja benned is ott rejlik. Szeretném, hogy erre te is ráébredj, cselekedj és szintet lépj. Ezért készítjük a Karizma Podcastet. Utitársad a szintlépésben, Bolya Imre. A Karizma Podcast epizódjaiban visszatérő téma az önismeret és annak fontossága. Én azt vallom, hogy a mai komplex világunkban önmagunk ismerete nélkül nagyon nehéz igazán boldog és kiteljesedett életet élni. A mai adás az önismeretről fog szólni, annak mélyebb bugyraiba merülünk majd el, és egy különleges eszközt, egy különleges módszert is alaposan átbeszélünk, amihez a tökéletes beszélgető társam Kemény Péter, integrál önismereti mentor, családállító és csoportvezető. Péter, köszöntelek itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy itt vagy most.
Hello, én köszönöm a meghívást, meg köszöntöm én is a hallgatókat, és hello.
Mi 10 évvel ezelőtt találkoztunk először, ma délután meg is néztem, 2014. december 17-én, de ki emlékszik már erre, ugye? Kivéve a jegyzeteim, azok emlékeznek. És nagyon jó látni, hogy azóta milyen komoly pályát futottál be, majd fogunk beszélni erről is. De előtte azt kérdezem meg tőled, hogy számodra mit jelent az önismeret egy mondatban?
Az önismeret? Most azt a definíciót mondanám, hogy felbontás, növelés, a saját életünk megértésének a felbontás növelése, hogy így egyszerűen azokat a dolgokat, amiket csinálunk, amit átélünk, azt valami nagyobb, mélyebb, részletgazdagabb képben, módon értsük meg.
Nagyon tetszik ez a definíció, és azért örülök különösen, mert 10 éve szerintem akkor már kezdte a szárnyait bontogatni az önismeret, ma pedig már az üzleti világnak is szerves része, és szerintem te is dolgozol olyan cégvezetőkkel, vállalkozókkal, akik azon kívül, hogy külsőleg sikeresek, belülről is sikeresek szeretnének lenni, és elindulnak az önismeret útján. Aki mostanában indul el, vagy indult el, neki milyen tanácsokat tudnál adni, mi az a néhány dolog, amire figyeljen, amikor elindul ebben a, nevezhetjük akár sűrű erdőben is, ahol szerintem azért igenis el lehet tévedni.
Talán az első és legfontosabb az mindig azt szoktam mondani, hogy a kémia. Mindenki bízzon a maga kémiájában és bízzon saját magában, és ehhez bizony az elején szerintem kell próbálkozás. Kell az, hogy megnézzen az ember egy-két egyénit, megnézzen egy-két csoportos műfajt, elinduljon ennek a felfedezésében, és hogy mindenki ott maradjon és ott legyen, ahol biztonságban érzi magát, ahol. És igazából az van, hogy azért jó, hogy ennyien vagyunk ebben a szakmában, vagy szóval azért jó, hogy nagyon széles a spektrum az önismeretnek, meg mindenféle verzióknak, mert mindenkinek megvan a maga stilisztikája, hangneme, irányzata, és hogy mindenki találja meg a sajátját, amit aztán utána majd az emberek már rutinosabbak, akkor már majd tudnak válogatni, de az elején ez különösen fontos, hogy az ember elinduljon, és talán azt mondanám, hogy az egyénit ajánlanám. Tehát valamilyen fajta egyéni műfajt ajánlanék elsőre, ahol elkezd az ember foglalkozni a saját témájával. Én mindig azt mondom, hogy vegyél magadnak, tehát az önismeret, és a mai napig én így gondolom, hogy veszek magamnak időt arra, hogy foglalkozzak önmagammal, tehát hogy ez egy borzasztóan jó befektetés az egyik oldalról, tehát közgazdaság érveim is vannak, de leginkább az, hogy egy egyéniben az ember elkezdi kicsit így végig skálázni az életét, és ez persze egy nagyon széles spektrumon lehet szakembereket választani, önismereti mentor, coach, pszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichiáter, vagy nem tudom, bármilyen ezoterikus segítő, kinek milyen műfaj kedves.
Mi alapján érdemes elkezdeni önismerettel foglalkozni? Amikor van valamilyen komoly problémánk az életünkben, vagy egyszerűen vágyunk valamire, tehát mi lehet az a gyújtópont, amire a válasz vagy a megoldás az önismeret lehet. Mi a tapasztalatod?
Aha. Hát én azt szoktam mondani, hogy a bölcsember azonnal elkezdi, mert rájön, hogy mindig lesz ebben dolga. A legtöbben pedig valamilyen krízis kapcsán jutnak, mert a krízisek valamilyen fajta életkrízis, munkahelyi, párkapcsolati, valami kapcsán, amikor már nem vihető tovább úgy az élet, ahogy addig volt, akkor jönnek el. Ez a legjellemzőbb, de én nagyon ajánlom mindenkinek ezt a bölcsesség útját, az, hogy bármikor, ha elkezded, akkor meg fogod találni azt az utat, ahol tudni, hogy fogsz olyat találni, ami érdekes és fontos lesz az életed szempontjából.
És szerintem azt is hozzátehetjük, hogy ez nem egy olyan utazás, ami egyszer csak véget ér, hanem ez egy életen át tartó folyamat, igaz?
Abszolút, abszolút. Ez a lifelong learningnek, ugye, ami egyébként a mindenhol ma már dolog, és hát az életünk is egy lifelong learning, sőt, ez a leginkább, de ennek nincsen vége. Persze lehet, hogy elsőre olyan ijesztő lehet, de és én ráadásul azt el szoktam mondani, hogy ez kicsit olyan, mint a Dante pokol, hogy így az ember két belép szagyben minden reménnyel, tehát hogy így jó lenne, jó, mindig így, mindenki igyekszik valami rettentően kedveset és izgalmasat kiírni, de az elejére, hogy ez mennyire dolog lesz, de bizony egy ideig az lefelé tart az ösvény, mármint hogy befelé tart az ösvény, és abban csomószor nem a legszexibb és legizgalmasabb dolgok jönnek szembe, hanem pont, hogy a nehézsége, de az az egy ilyen állandó szólásmondás, amit az egyik ilyen kedves tanítványaim idéztek tőlem vissza, és azóta én is megjegyeztem, hogy a nehézség nem lesz kevesebb, csak jobban fogjuk bírni. Ezt nem ezzel a szóval mondtam, de most itt a podcast
kedvéért. Köszönöm szépen, de sejtjük, hogy mire gondolsz.
Igen.
Ezt úgy is most szoktuk mondani talán, hogy a legsötétebb pillanat az mindig a hajnal előtti előző pillanat.
Pontosan, igen, ugye? Ez egy jó kép. Aha.
És akkor most behozom azt, hogy mi történt 2014. december 17-én, mert hogy én akkor vettem részt egy nagyon különleges programodon, mégpedig mi nem ismertük egymást korábban, tehát nem tudtam, hogy megvan-e a kémia, vagy nincs meg. Szerencsére meglett, tehát ez egy nagyon pozitív dolog. De hogy én körbe kérdeztem akkoriban, ilyen ismerősi baráti körben, hogy én szeretnék kipróbálni egy önismereti módszert, amit családállításnak hívnak, mindjárt beszélünk majd erről, és nekem többen téged ajánlottak, mint hogy te vagy az egyik legjobb az országban. És így kerültem hozzád, és olyan intenzív élményeim voltak, és lehet, hogy majd picit mesélek is erről, hogy a mai napig emlékszem arra, hogy mi történt az ön bizonyos decemberi napon. Röviden elmondod nekünk, hogy a rengeteg önismereti módszer közül mi valójában a családállítás, és miért áll hozzád ez közel?
Elég sok mindent megismertem itt a képződéseim során. A családállítás az egy úgynevezett rendszer szemléletű műfaj, ami talán abból a gondolatból indul ki, hogy hát nem tudom, talán te is, biztos te biztosan, de talán a kedves nézők, hallgatók is megfigyelték, hogy hát bent is van egy teljes univerzum. És hogy ez az univerzum, ezt nevezhetjük rendszernek is. És ez a rendszer úgy tudja megélni önmagát, tehát hogy ami kint van, az bent van. Én úgy látom a világot, hogy az én belső rendszerem van. Erre leginkább azt a példát szeretem mondani, hogy a kosz az én szemvegemen van, tehát én akárhova forgatom a fejemet, én mindig pont úgy fogom látni a világot, ami az én belső tartalmam. Ez az önismeret minden műfajára igaz. A családállítás szerintem azért borzasztóan jó műfaj erre, mert egy csoporttérbe ki lehet rakni azt a belső élményt, amit ahogy én megélem a világot, és erre lehet kívülről rátekinteni, illetve ebben lehet dolgozni. Kicsit azt szoktam mostában azt a példát hozom, hogy olyan, mint egy ilyen 3D projektor, hogy így kivetítem a világot, kivetítem az én tudattalanom mindenféle szereplőit, azokba képviselők beleállnak, és egyszer ránézhetek az életemre. És igazából ez a családállítás, ami ezt muszáj elmondani, hogy sokkal jobb szó, csak nem annyira népszerű a rendszerállítás, csak az olyan, nekem van picit hideg szó,
igen.
Meg a családállítás a népszerű, ami úgy elterjedt jobban, de nem csak a családunkat tudjuk felállítani, hanem igazából a tudatállításnak is nevezhetném, mert a tudatunk, vagy a rendszerünk, vagy a belső élményvilágunk vetül ki. És ennek egy rétege csak a család, családi rendszer, és nagyon-nagyon meghatározó, és nagyon fontos, hogy a szocializációban mit hozunk, de ugyanennyire az én belső szereplőim, az én belső parlamentem szereplői, tehát az én részeim viszonyát is ugyanennyire meg lehet nézni, vagy akár mélyebb rétegeket is, archetipikus rétegeket, ha van egy ilyen, és akkor ez van, akit kiüt, van, akit nem, és nem ragaszkodom hozzá, de akár előző életekkel is lehet dolgozni, ha éppen olyan van, akinek nincs, annak nem kell olyannal dolgozni, szóval, hogy ez nem egy ilyen kötelező műfaj. Bármi, ami megjelenik, az nagyon sok rétegben van bennünk. És ezt a sok rétegűséget, ezt ilyen elképesztően jól és struktúráltan lehet megfigyelni a családállításban, és az ember igazából saját magát értheti meg újfent egy jó felbontásban, vagy megnézheted egy ilyen külső ábrában. Ezt mondjuk így tudom legelőször összefoglalni.
Honnan ered a családállítás? Uh-huh. Azt, ha jól sejtem, azt nem te találtad ki, hanem...
Ja, semennyire nem én találtam ki.
Hanem egy korábbi.
Igen, igen, igen.
Fogalom.
Bert Hellinger találta ki, tehát hogy az ő nevét illik itt ilyenkor legelőször uh-huh. megemlíteni. Ő az 50-es évek környékén Zulu törzseknél katolikus misszionáriusként lát egy törzsi rituálét, ahol úgy gyógyítják a törzstagokat, hogy a többi tag beleáll az ősök helyére, és ettől látott valamilyen gyógyító törzsi rituálét. És ez adta neki az inspirációt, uh-huh. ami után ő nagyon sok minden a 60-as, 70-es években, ő nagyon sokat dolgozott ezen. A családterápiával is találkozik, ami egy teljesen másik műfaj, de az is egy rendszerszemléleti műfaj, ahol az összes családtag meg van hívva, a családállításban meg én megnézem, hogy élem meg a családomat, mondjuk ez egy fontos ilyen definíciós különbség. És nagyon sok minden másik humanisztikus, pszichológiai eljárás kapcsán találja ki a családállítást, amik így a 70-es évektől, 80-as évektől lesz egyre inkább trendi, és Magyarországon úgy a 90-es évek végétől jelenik. Elején már megjelenik egy hullámban, uh-huh. és aztán a 2000-es évektől jelenik meg jobban, nagyobb tételben.
Hogyan zajlik egy ilyen családállítás, hogyha még a uh-huh. nézőink, hallgatóink közül valaki nem vett részt innen, uh-huh. és kíváncsi erre, hogy ez mi történik?
Aha. Több műfaja van, ezt azért akarom mondani. A klasszikus családállítás, az mondjuk úgy érdemes elképzelni, hogy van egy egynapos workshop jellegű csoport, tehát ugye egynapos műfaj, vagy egy hétvégés műfaj, van, aki kétnaposakat tart, például Jelmzen Angster Mari, és ott az ember eljön, és kétfajta pozícióba lehet megérkezni, az, aki állítást kér, tehát aki egy egyéni folyamatot kér, és az, aki segítő vagy résztvevő, aki a másik folyamatához adja magát. Erről majd még talán lehet beszélni, hogy abban mennyi mindent lehet kihozni. Uh-huh. De lényeg a lényeg, hogy tételezzük fel, hogy valaki megérkezik egy családállításra, egy egyéni fókuszú, tehát hogy ő neki lesz egy saját családállítása. Itt a nap egy pontján ő leül a családállító mellé, elmondja azt a kérdést, amivel megérkezett. Nyilván az emberek jellemzően kérdésekkel jönnek, és ezt is javaslom mindenkinek, hogy kérdésekbe fogalmazza meg a saját önismereti útját, és ebben mondjuk azt, hogy mi van az én párkapcsolatom, vagy hogyan tehetném jobban a munkámat, vagy mi van az én betegségemmel. Tehát, hogy naszám bármilyen témát lehet hozni a családállításra, nem csak családit kell. Egyébként ez az egyik ilyen uh-huh. nagyon fontos üzenet, amit el akarok mondani, hogy a családállítás nem arról szól, hogy én hogyan szereljem meg a családomat, hanem arról szól, hogy én hogyan tudok jobban működni az életben, és ennek meg lehet nézni a családi vonatkozásait, vagy családi minta vonatkozásait. Tehát amikor valaki megjön és leül mondjuk mellém, akkor elmond egy kérdést, és ez alapján, egy ilyen rövid beszélgetés alapján közösen kiválasztunk szereplőket, nyilván az én szakmai instrukcióm mentén, és ezekbe a szereplőkbe fognak a csoport, mert ez egy csoportos műfaj, beállni a többiek, és képviselni ezeket a szerepeket. Itt megy egy körülbelül egy másfél órás folyamat, az enyémeim milyen hosszúak vannak, rövidebbek vannak, hosszabbak, ez is egy stilisztikai kérdés, és ebben a folyamatban elindul szabad mozgás, tehát hogy a képviselők, ahogy a tudat mozog bent, vagy ahogy az én lelki világom mozog, ahogy másfelé fordulok, vagy megértek bizonyos szereplőket, akikre eddig nem figyeltem, mondjuk egy kirekesztett családtagra be lehet itt gondolni, vagy valami olyan tartalomra, amit én tudtam, hogy van, jellemzően tudtam, hogy van egy nehézségem, vagy mit anyám benhagyott a kórházba kiskoromban, megvan a történet, de hogy ennek milyen óriási hatása van az életemben, mert az nem mindig van meg. Tehát, hogy ennek az érzelmi tartalmával is lehet ugyanannyira találkozni, vagy mélységével egy uh-huh. ilyen állításban, és ezután van ez a szabad mozgás, vannak úgynevezett oldó mondatok. Ezek az oldó mondatok borzasztóan jók. Például van egy ilyen, hogy én a helyemet megtaláljam, tehát, hogy én vagyok a kicsi, te vagy a nagy, mint ezt szülőnek elismerni a helyét, de nagyon sokat átvettem most a Budai Gergőféle Energy of Consciousness nevű gyógyító formából, ami egyébként a Nadinak egy örököse. Uh-huh. És például van egy ilyen oldó mondat, hogy visszavonom a döntésem, és visszavonom a döntésem valamire, amit az életben korábban meghoztam. Bizonyos tapasztalatok, traumák mentén hoztam döntéseket, és ezeket visszavonhatom, és megengedhetem magamnak, hogy például felnőttként kapcsolódjam a párkapcsolatomba, és nem gyerekből visszavonom azt a döntésem. Hmm. Vagy másik oldó mondat, hogy sajnálom, hogy összetévesztettelek az anyámmal, mondom én a páromnak, vagy az apámmal, mondja a párja nekem, vagy és ennek számos verziója. És ezek az oldó mondatok ilyen borzasztó jó új programokat csinálnak, felszabadító, újra teremtő gondolatok lesznek, ami kiszabadítanak minket bizonyos fajta nehézségeinkből, neurózaseinkból.
Itt egy kérdés hagyd tegyük föl neked. Ugye én átéltem már veled egy ilyen családállítást, mindjárt mesélek is arról, két konkrétumot, de amit én korábban nem értettem, és a mai napig sem értem igazából, főleg a mérnöki agyammal, uh-huh. legalábbis az elmém mérnöki részével, hogy lehetséges az, összejön ezen a workshopon 8-10 ember, valakire azt mondjuk, hogy jó, akkor te vagy az édesanyám, te vagy az édesapám, ezek az ismeretlen emberek, akik nem tudnak rólam semmit, ők elkezdenek mozogni a térben, felveszik azokat az érzéseket, azt a testtartást, azt a gondolatvilágot, amit adott esetben az én édesanyám vagy édesapám képvisel. Szóval ez hogyan lehetséges? Ezt segíts nekünk értelmezni.
Hát a legrövidebb válaszom az, hogy fogalmam nincs.
Pedig benned bíztam.
Igen, de azért nyilván vannak ennél további gondolataim is.
Köszönöm, bíztam.
Ez kicsit olyan, mint azt szoktam mondani példának, és akkor pont a materialista részeimnek, meg a részeinknek akarom mondani, hogy a gravitációt se értjük, talán ma már egészen jól, de nagyon hosszan nem értettük, hogy mitől
lapos föld és társai.
Igen. Működik, ettől függetlenül működik. Uh-huh. Na, egy kicsit ilyen ez a családállításos helyzet is. Nagyon sok mindent tudok mondani. Van a biológiai kutatások, van elsősorban Rupert Sheldrake neve illik itt megemlíteni, aki a Cambridge-i Egyetemnek a biológia tanszékének a tanszékvezetője, és meglepő módon ezen a pozícióban egy spirituálisan gondolkodó emberrel találkozunk, vagy hát legalábbis egy ilyen hitrendszerre működő, de hogy nagyon sok mindent ő biológiailag is kutatott és bizonyított. Számos könyve megjelent magyarul, például onnan tudják a kutyák, hogy ha hazajön a gazdi, ez például az egyik könyve, és hát nagyon sok mindent keresett ide, hogy maga ez a hatásmechanizmus, ezt ő morfogenetikus mezőnek nevezte el, valamilyen olyan mezőként írja le, ahol mi sokkal több információt tudunk egymásról, mint amit az öt érzékszer van, vagy mondjuk ez egy hatodik csatorna, ahol megy információ áramlás, és az az izgalmas, hogy ez nem egy emberi dolog, hanem az élővilág minden területén. Tehát a növények is reagálnak erre a mezőre, az állatvilág is reagál erre a mezőre, és az emberek is nyilván a tudatosságuktól függően más frekvencián vannak, de talán azt mindenki hallott már ilyet, vagy ezt otthon is ki lehet próbálni, hogy ha előtetsz két babcsirát, az egyiket gyűlölöd, és azt mondod, hogy dögölj meg, a másiknak meg azt mondod, hogy nagyon szeretlek, és nőjél nagyra, és az egyik ki fog nőni, a másik pedig elég szarul lesz, ha egyáltalán túléli ezt a dolgot. Szóval, hogy van ilyen is, vagy hát, hogy az állatvilág az, hogy akinek van állata, az, hogy a kutyák, azok nem akkor érzik meg, amikor te becsöngetsz, hogy hazajössz, hanem már fél órával korábban, amikor elindulsz a munkahelyedről, vagy hogy az anyák 1500, vagy nem tudom, tehát nincs akkor a hely a földbolygón, ahol mert a tér egyébként is az idő sem számít ebben, tehát hogy térben, ittől időtől függetlenül érezzük egymást, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy az anyák érzik a gyerekükkel, hogy mi van. Az ikrek azok tipikusan egy ilyen kutatandó terület, ugye, vagy kutatják is nagyon régóta, hogy honnan a fenéből tudják 5000 kilométerrel arrébb, hogy mi van a másikkal. Minden esetre van egy ilyen fajta mező, ahol mi csináljuk, és ez mindig el szoktam mondani, hogy ez nem egy olyan dolog, amit én varázspálcával csinálok az állításon, és akkor ott lesz ilyen, hanem sokkal inkább ez egy állandó, amit mindig velünk van. És kicsit úgy szeretném elmagyarázni, amit ilyen jógás vagy testtudatos hasonlattat szeretek mondani, hogy egészen addig, ameddig nem mondom most, hogy figyelj a jobb kis ujjkörmödre, vagy a nézőket megkérem, hogy figyeljenek a jobb kis ujjkörmökre, addig nem volt ott, ugye? Vagy addig nem tudsz rá figyelni, de ha most megkérem, hogy figyelj oda, akkor tudsz oda figyelni, vagy tudod érzékelni. Tudod érzékelni?
Persze.
Na, és hogy ez a lényeg, hogy ez egy kicsit olyan, hogy mintha egy helyre oda néznénk a tudatunkban, vagy a figyelmünket egy helyre terelnénk, ami mindig van, csak most jobban figyelünk rá. Tehát, hogy van testtudatosság, és ha nevezhetjük, hogy akkor van ilyen mező, vagy intuíciós tudatosság, ami egyébként nagyon szorosan összefügg a testkapcsolattal és az érzéseinkkel kapcsolattal. Tehát, hogy azért az tud igazán jól működni a családállítós térben, aki jobban a testkapcsolatában van, tehát, hogy jobb testkapcsolata van, sportol, jogázik, valamit csinál, tehát, hogy kapcsolódik, illetve az érzelmi kapcsolódása is megvan, azok sokkal jobban és intuitívabban tudnak működni a családállítós térben, mint aki mondjuk egy nagyon zárt érzéseitől és a testétől elzárt ember. Érdekes módon neki is működik, illetve ő is meg tudja találni. Csomó embernek nem biztos, hogy működik, mindenkinek működik valameddig, tehát aki eljön, az maga biztosan állíthatom, hogy meg tud tapasztalni valamit. Az, hogy milyen mélységben, mennyire fejből és mennyire valóban a mezőből, az ennek a kidolgozottságán működik, de mindenkit bátorítok, megbíztatok, hogy ez egy tanulható dolog, és egy napon belül is óriásit lehet ebben fejlődni.
Erre én vagyok az egyik élő bizonyíték, mert hogy 10 évvel ezelőtt ugye felkerestelek téged, igen, elmentem egy ilyen rendezvényedre, senkit nem ismertem, igazából téged is ott helyszínen, és szerintem el is mondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy mi volt a konkrét kihívásom, amit vittem. Akkoriban még alkalmazottként dolgoztam a multivilágban, és volt egy ilyen folyamatos dilemmám, hogy vajon én megállnám-e a helyemet vállalkozóként, hogy kimerjek-e lépni. Ez volt a nagy dilemmám, és ezen már egy ideje rágódtam. És nagyon érdekes, mert az jött ki ebből, hogy ez valójában csak a jéghegy csúcsa, mert az én igazi kihívásom az a szüleimmel való kapcsolatom volt, és annyira emlékszem rá, hogy ugye én voltam abban a helyzetben az állító, tehát én vittem úgymond a kérdést, és akkor, erre most nem emlékszem pontosan, de talán én neveztem meg, hogy ki legyen az apukám és ki az anyukám.
Igen, azt nevezem, mindig az állító választja ki, igen.
És ott is nem volt bennem tudatosság, csak éreztem, hogy ezt a hölgyet akarom, és ezt az urat. Egyébként úgy emlékszem, hogy akár nem is feltétlenül, hogy a nemeknek stimmelnie kell,
nem
meg akár.
Kell. Igen.
Nagyon érdekes ez is. És a lényeg, hogy ők felvették azt a szerepet, azt a testtartást, érzéseket, amiket én is tapasztaltam akkoriban a szüleimen, és akkor neked voltak ott instrukciód, amire pontosan nem emlékszem, de a következő kép az az, hogy ott áll előttem a két szereplő, aki édesapámat és édesanyámat játsza, én ott térdelek előttük, és zokogok, mint egy 5 éves kisfiú, és azt ismételgetem, amit te kértél tőlem, hogy én vagyok a kicsi, te vagy a nagy, én vagyok a kicsi, te vagy a nagy. Elmondod a nézőknek, hogy ott mi történt valójában, és ha jól sejtem, ez nem egy egyszeri eset, ez egy visszatérő kihívás tud lenni nagyon sok ember életében.
Emlékszel még talán arra abban is, ez talán a nézőknek is segít, mert hogy ez ilyen hirtelen váltás, hogy egyszer csak bejönnek, aztán nehogy elriasztjuk őket.
Isten
őriz. Mi volt az az akadály, ami te a szüleiddel kapcsolatban megéltél, ami kapcsán ez az oldó mondat eljön? Emlékszel még erre? Mi volt ott az, ahova oda jutottunk?
Én hibáztattam a szüleimet sokáig. Dühöt is éreztem feléjük.
Igen.
És igen, ezek voltak, és bizonyos dolgokban rájuk hárítottam felelősséget, holott én egy felnőtt ember vagyok, és mindent én alakítok az életemben. Tehát nem volt túl jó kapcsolatom akkoriban a szüleimmel, sajnos. Igen. Ezek
remélem, ma megváltozom.
Egyébként lekopogom, hogy nagyon jó most a kapcsolatom a szüleimmel, és annak a 10 év előtti eseménynek egy nagyon fontos momentuma volt ez.
Igen. Na jó, hát sok helyre tudok reagálni, de most akkor kezdjem talán onnan, onnan akarnék indulni, hogy nagyon, ez az önismeretnek egy másik nagyon fontos dolgot, ugye messziről akarok indítani, igen. És ez az integrál szemléletnek is egy fontos dolga. Két nagy utat nevez meg, ami nagyon fontos az életünkben. Az egyiket felnövekedésnek, tehát hogy nőjünk fel, felnőtt emberré. A másik pedig a felébredés, az inkább egy szellemi gyakorlás, tehát hogy kapcsolódjunk a magunk szellemi gyakorlatához valamilyen módon, illetve hogy nőjünk fel, tehát kapcsolódjunk a leglényegünkhöz, illetve a személyiségünket kupáljuk ki. És ennek egy nagyon fontos része a szülőkről való leválás. Ami egyébként nyilván egy tipikus családállítós kérdés, hogy Hellinger úgy mondja, hogy akkor növünk fel, amikor megszűnünk minden elvárás, vagy feladunk minden elvárást a szüleinkkel szemben. Na most nézze mindenki a maga házatáján körül, hogy ebben ki hogy áll, hogy így feladtam-e minden elvárást a szüleimmel kapcsolatban. Ez szerintem egy hosszú meló, és akkor innentől jön, hogy miért lifelong learning ez. Azért, mert egy ilyen dolog az borzasztóan hosszú út, és közben nagyon felszabadító. Nagyon nehéz, és nagyon felszabadító. De amikor én ezt meg tudom csinálni, ennek az egyik oldó mondata, vagy az a koncepciója, hogy én ameddig a szüleimtől várok dolgokat, hogy ők oldják meg az életemben, addig ez egy regressziós hely. Hogy én gyerekkoromban vártam helyeket, és ezek nagyon fontos helyek, és nem lehagyni, sose lehagyni akarunk semmit ebben a helyzetben, vagy nem eltagadni ezeket, vagy nem azt mondani, hogy az ott nem jó, meg gyere, állj már onnan föl, hanem sokkal inkább magunk ki tudjuk-e fejleszteni a belső szüleinket, hogy én magam akarja megtartani azt a bennem hisztis gyereket, aki valamit követel, aki valamit, aki másokat vádol, hogy másoktól vár. Ez egy gyerekstátusz. Amikor én másoktól várom az életem megoldását, az egy gyerekstátusz. Az a felnőttség, hogy én ezt visszavonom a külső elvárásokat, és a saját felelősségembe beleállok, és azt mondom, hogy én leszek a magam legjobb szüleje, én fogok magamról gondoskodni, én fogok magamnak mindent megadni, és ennek mondjuk az 5 éves Iminek te, én az 5 éves Péternek ide bent, hogy figyelek rá, hogy szeretem, hogy mindazt, ahogy, amit nem kaptam meg tőlük,
azt
megadnak magamnak. És ez az egyik világ legfontosabb oldómondat. Én nagyon szeretem ezeket az oldómondatokat így reklámozni, mert ezek őrült jók, és bármikor jók, nem csak egy családállításon. Az egyik például, ami így szól, és ezt a szüleink üzenik nekünk, hogy amit nem kaptál meg tőlem, azt megkaphatod mástól, vagy megadhatod önmagadnak. Ez egy borzasztóan jó mondat. Persze nagyon sokszor a szüleinktől várjuk, és jó és gyógyító, ami meg tudjuk kapni. Tehát, hogy Hellinger úgy mondja, hogy amit a szüleink nem adtak oda, az nem volt náluk. Nem azért nem adták oda, mert ott volt, hanem mert nem volt náluk.
Vagy mert nem akarták.
Vagy mert nem akarták.
Minden szülő a legjobbat hozza ki magából.
Igen.
Az adott körülmények, érzelmi hatások, az adott erőforrásai alapján.
Pontosan, és ez bizony csomószor tényleg vékony, tehát hogy nem akarom elvenni senkinek a saját gyerek részétől, hogy nagyon sokszor az a düh, az a cserbehagyottság, az a félelem, a dac, a szomorúság, vagy szóval minden érzelem, ami ott van abban a gyerekben, az fontos és érvényes. Ez egy réteg, hogy ehhez odaérjünk, és itt ez a dolog, hogy én az állításban a magam gyerek részéhez odaérjek, vagy őt át tudjam ölelni, vagy ő vele tudjak, ő én vállaljak érte felelősséget. És egy másik fontos lépés, ezek különböző lépések, hogy én meghajoljak a szüleim előtt, a meghajlás itt egyébként a tisztelet megadásának a rituáléja a családállításban, tehát ez nem megalázkodás, hanem a tisztelet kifejezése annak, hogy én neki köszönhetem az életemet. Van egy ilyen nagyon fundamentális síkja ennek az egésznek, hogy én a szüleimtől kaptam az életemet. Ha semmi másért, ezért biztosan hálával és tisztelettel tartozom. És közben a szüleim emberek, akik az összes emberi esendőségükkel olyanok szüleink voltak, amilyenek tudtak lenni, és ebben nagyon sok dolog, ami nekem fáj, vagy ami nehéz, az jogos, és ezért én lehetek rájuk dühös. Ez a kettő egyszerre van. Igazából pont az a lényeg, hogy egy árnyalt személyiség egyszerre tud dühös lenni dolgokért, és egyszerre tud hálás lenni. Ameddig az egyik kitakarja a képet, vagy az idealizálás, hogy nekem minden tökéletes, és hozzá le se lehet nyúlni ehhez a falon lévő ilyen idealisztikus képhez, addig se tudok tovább lépni, vagy ha én beleragadok a dühbe, vagy a nehézségbe, akkor is nagyon el tudok akadva lenni. És nyilván ehhez még van ez az önismereti része is. Persze van a külső oldalon a szülőm, hogy ő meg tudja hallani azt, amit én mondok, képes-e rá. És persze ez is az önismereti útnak egy nagyon jó tesztje, hogy az ember hol tart ebben a fázisban, hogy milyen helyekről, mert mennyire megbékélt helyekről tud a szüleivel beszélni azokról a nehézségekről, ami vannak. Tehát, hogy van, ameddig ez még vádként jön, vagy fájdalomként jön, és kontrollálatlanul, addig ahhoz talpra esett szülők kellenek, akik ezt be tudják fogadni, és ebbe tudnak valamit kezdeni, és van az, ahol már én nagyon megbékelten tudom fogadni, mert a szülőkön is múlik, ugye, hogy ők meg tudják ezt fogadni az én visszajelzésemet, mert van, aki soha nem képes erre, és van azért egy nagyobb többség, aki egy normálisan elmondott, elég ideig magyarázzuk a szüleinknek bizonyos helyzeteket, vagy ami fontos voltak nekünk, szerintem ott lehet fogadó félre találni.
Egyébként ezen az élményen kívül, amit most ki is veséztél, hogy pontosan mi történhetett ott velem, bennem, a két erős gondolat, ami megmaradt még, az egyik az, hogy a szülei minden pillanatban a legjobbat hoznak ki magukból, tehát hogy ők nem tudtak ennél jobbat, mert akkor az volt a legjobb, és amikor én is majd a saját gyerekeim dühösek lesznek rám, akkor én is tudom, hogy amúgy a legjobbat fogom tenni, amit ott éppen akkor tudok, tehát hogy van ez a... Ez a feltételezés, a másik pedig az, és ez lehet, hogy megint azon a bizonyos napon hangzott el, vagy ott később azon ismereti utamon, ez pedig az volt az a mondat, hogy a szüleinket ne akarjuk megváltoztatni, hanem szeressük őket.
Igen.
És úgy szeressük, ahogy nekik a legjobb, és ne ahogy mi gondoljuk, hogy nekik a legjobb, hanem az ő módjukon szeressük őket.
Ezt nem tudom, hogy pont így mondtam-e, de valami nagyon egyetértek, hogy ez általában igaz, az univerzális szeretett törvény, ugye ez különbözteti meg a óvodáskorban az ember még azt adja a másiknak, amit ő szeret. Igen. Tehát ugye én azt adom neked, amit te szeretsz.
Mert biztos a másik is azt szereti.
Mert a másik is.
Akkor
a szerepcsere képesség, ami a kisiskolás, tehát általános iskolában, tehát ilyen 8-10 éves kortól kialakuló képességrendszerünk, ottől indul a valódi szeretet, hogy én azt adom neked, ami neked jó. És ez mindenkire igaz, tehát hogy ebből kimenteném a szülőket, ez mindenkire igaz, hogy azt add a másiknak, ami jó neki. Ahonnan indultunk, ugye az, hogy a szülőknek, és ez is igazából univerzális, de a szülők mentén szoktuk ezt felvetni, te vagy a nagy és én vagyok a kicsi, amit mondjuk a szüleinknek elmondunk, ez azt jelenti, hogy nekem nincs jogom beleszólni a szüleim életébe. Ezért ezt ide zárójelbe ide tenném, hogy senki másnak az életébe sincs jogom beleszólni, hanem a sajátomba, de most maradjunk a szülőknél. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor, és ez is egy ilyen szemléleti különbség, hogy nagyon sokszor mi meg akarjuk mondani, mondjuk egy tipikus példa, miért nem váltál el anyától vagy apától, tudod, miért nem váltatok el? És erre a szülőnek az a jogos válasza, ebben mondjuk ebből a térből, vagy egyébként ha végig gondoljátok, hogy azért, mert semmi között nincs hozzá, mert ez az én párkapcsolatom. Tehát, hogy ki örülne annak, hogy én most itt, nem tudom, én vagyok a csajommal, és valaki oda jönne hozzám, és azt mondaná, hogy te figyelj, így vagy úgy csináld az életet. Tehát semmi között nincs hozzá. A másik oldalról, de ugye ez egy nézőpont, tehát felnőttként, vagy ebből a jogosultság tudatból nincs jogom beleszólni a szüleim dolgába. Azt mondhatom, hogy gyerekként az, ahogy ti veszekedtetek, szörnyű volt nekem, és azt kívántam volna, hogy bárcsak válnátok, hogy vége legyen az én szenvedésemnek. Ez ugyanaz a megközelítőleg ugyanaz a mondat, de ezt lehet tiszteletből kimondani, és lehet ebből a megmondásból kimondani. A megmondás az rendellenes, ha én jobban tudom bárkinél a saját életét, és ezt a szüleimnél, ez egyszerűen egy zavart csinál a lélekben. Ha én magasabb, nagyobbnak tartom, jobb embernek tartom magam mondjuk a szüleimnél, vagy hogy én jobban csináltam volna az életemet, ez itt bent valaki, ez, hogy ez nincs a rendjén. ha aki elég mélyen bele tud ide nézni. Az, hogy én gyerekből mondom, hogy nekem mi volt a nehéz, úgy meg a rendjén van. És ezt rakja rendben, ilyen finom dolgokat rak rendbe a családállítás.
Párkapcsolati témákkal is szoktak fordulni hozzá családállítást illetően?
Persze.
Mondasz erre néhány példát, hogy ez hogy tud segíteni?
Azt kell mondjam, hogy a hozzám érkezők, vagy általában szerintem a családállításra érkezők tippem szerint 70-80%-a párkapcsolati kérdése jön, ami mögött aztán persze végtelenül ismereti téma bomlik ki, tehát ahogy te mondtad, a jéghegy csúcsa, az általában a párkapcsolat, mert az a legfontosabb emberi kapcsolatunk, ami minden önismereti kérdésünk a legjobban megtükröződik, tehát hogy ezért avval jönnek az emberek, és hát nagyon sok sztori van, kezdjük akkor a szülőkkel. Az egyik, amit az ilyen párkapcsolati workshopokon, amiket szoktam tartani, azon az egyik ilyen legfontosabb dolog, hogy ameddig én a szüleim párkapcsolatával vagyok elfoglalva, persze tudattalanul vagy mélyebben, mondjuk anya valami elesett pozícióban van, és én úgy érzem, hogy apám meg nem volt eléggé mellette, és nekem be kell lépni parentifikáció, ugye pont a bivokbeás most éppen dolog, arról mondtam, hogy a parentifikáció az a családállításban is egy ilyen központi dolog, mert az pont ez a rendnek a helyrerakás, hogy én hogy lépek be egy felnőtt szerepbe, hogy vagyok nagy, ahelyett, hogy kicsi lennék. És akkor ennek számos következménye van. Tehát a párkapcsolatnak is van például egy ilyen része, hogy én kiszálltam-e a szüleim párkapcsolatából, illetve a szüleim párkapcsolatát élem-e újra a saját párkapcsolatomban. Én azt mondom, hogy ameddig az ember nem indul az önismeret útján, és nem kezd el tudatosan foglalkozni, a default setting, tehát ami az alaplapon van, ami így a gyári beállítás az, hogy ugyanazt ismétlem, vagy annak a fordítását, amit apu és anyu csinált, még akkor is, ha az egyik nem volt ott, akkor azt a hiányt, vagy az akkori kapcsolatot, tehát hogy pont ugyanazt ismétlem, vagy esetleg fordítok, hogy na, én azt nem csinálom, és akkor egy fordítást csinálok, ami ugyanannak a paradigmának az egyik vagy másik fele, de még nem a saját rendszeremet élem. És a kapcsolataink attól szenvednek, hogy én úgy viselkedek vele, mint ahogy az anyámtól várnám, vagy az apámtól, tehát hogy ezeket a szülői mintázatokat pörgetem a párkapcsolatomban, ő rajtam ugyanezt. Ezek egyébként meccselnek, tehát ugye ezek, mint a fogaskerék, nem tudna párkapcsolatom lenni, ha ezek nem lennének ott. Mégis az ezeknek a tudatosítása, és erre mondtam megint a felbontás nevelést, megértem, hogy ja, én ilyenkor ezt csinálom, ja, ilyenkor te azt csinálod, így működünk oda-vissza. Ez az, ami el tudja kezdeni, hogy ez a saját párkapcsolatunk legyen a párommal, és ne egy ilyen szülői mintázat ismétlés. Ez mondjuk egy tipikus példa ebben a dologban. A másik, és akkor ezt ide akarom hozni, egy kicsit ehhez nagyon hasonló, az pedig, hogy a szülőknek van egy párkapcsolati mintája, és van az, hogy én gyerekként hogy várom a másikat, hogy az én szüleim legyen. Ez kicsit ez a felnőttség témája. Hogyan esek be gyerekbe, és gyerekként hogyan követelek dolgokat a másiktól. Ez szerintem a párkapcsolatok óriási százalékának a központi témája, hogy mikor vagyunk felnőtt-felnőttben, szerintem elég ritka egy átlag párkapcsolatban, és mikor van valami, vagy valami nagyon-nagyon olyan felnőtt, aki viszont nem, tehát hogy vannak ezek a nagyon kötelességtudó párkapcsolatok, ahol mindenki csinálja a maga szerepét, de abban valahogy nincs élet eléggé, tehát tud ilyen kihűlt szürke lenni, ott a gyerekek hiányoznak, vagy a gyerekek nagyon bekapcsolnak, akkor pedig nagyon tüzes lesz, mert hogy nagyon sok intenzív érzés lesz benne, de ugye ott az a lényeg, hogy én kirakom a páromra azt, hogy ő oldja meg az én valamilyen fajta
az én gyermeki problémámat.
Az én gyereki problémámat, és nem tudom, úgy szeressen, vagy ezt csinálja, vagy azt csinálja, és nem én magamnak adom meg. Persze a párkapcsolat azért félrejtésnehesség jó, hogyha ezt tudjuk adni. Ennek az aránya, hogy ez egy állandóan fixált, ilyen kötelező körökön és ilyen egymás zúzásával vagyunk elfoglalva, vagy szeretetből tudunk a másik felé fordulni, ez lesz a különbség igazából.
És akkor ennek a feloldásának az egyik módja, jól sejtem, az, sőt, mondhatom az első lépése, vagy nulladik lépése, hogy felismerem azt magamon, hogy hopp, én most felnőtt helyett gyermekbe csúsztam bele, vagy akár a páromon felismerem, hogy ő most nem felnőttként kommunikál velem, hanem gyermeki énje kapott nagyobb teret.
Igen. És ez a családállításban borzasztóan látványos, mert ezt kívülről meg lehet nézni, hogy nézd, ott van egy 5 éves gyerek, aki így rángatja a párkapcsolatot szoknyáját.
És pedig lehet, hogy egy 40 éves felnőtt ember.
És 40 éves felnőttről beszélünk egyébként, de ezen a helyen, ahol az ő sérülése és traumája van, tehát hogy itt ezek ugye nem ilyen elvetendő, hanem inkább ugye ide empátia szükséges, mert ugye ott is akkor nem kaptunk elég empátiát. Azokban a helyzetekben azért vagyunk úgy maradva. És a családállítás és az általam képviselt iskola az ezt szeretné adni, hogy ezek a helyek megkapják azt a szeretetet, elfogadást, empátiát, ami nekem egyébként az egyik legtöbb visszajelzést arra szoktam kapni, hogy türelmet és időt adok ezeknek a helyeknek. Ugyanis pont ebből van óriási hiányunk, hogy figyelemből, türelemből, időből nem volt elég nekünk. És szerintem ez is jó, általában az önismeret vagy a segítő szakma kapcsán, hogy ezt is tudjuk gyógyítani magunkon, vagy ezt pótoljuk be, szerintem te is ezt csinálod, mert nekem ez a feltételezésem rólad is, hogy egy helyen olyan minőségi figyelmet kaphatok, amiben megérthetem saját magam, hogy rátekinthetek magamra, mondjuk például egy ilyen hisztis gyerek részemre, és azt mondhatom, hogy látom, hogy ott vagy, látom, hogy szenvedsz, és arra adok lehetőséget mondjuk egy családállításban, hogy én magam odaérjek, és végre azt megadjam. És tudod, milyen hálás az a hely, tehát igazából ezért imádom ezt a szakmát, de ezt te is látod a magad segítő szakmában, ilyen van biztosan, ahol egy ember végre megért, hogy úristen, erre vártam egész életem, és itt vagyok saját magamnak, mert ez nem, vagy persze csomó minden, ez jó a társas kapcsolat, félretés nehézség, de hogy az, hogy én végre itt vagyok magamnak, és azt megadom, ami évtizedek óta hiányzott nekem, hát ez olyan szép mindig, amikor ezt tudom látni.
Történhet itt végleges gyógyulás egy ilyen családállítás során, vagy itt folyamatos gyógyítás zajlik? Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Tehát be tudnak ezek a sebek gyógyulni egy életre?
Én ilyen folyamatelvű vagyok, nem hiszem, hogy ezek inkább ilyen életfolyók, mint sem egy. Nyilván vannak lökések, tehát hogy ezt tudom mondani, hogy az állítás például tipikusan egy ilyen energialöket, egy nagy löket, egy ilyen óriás dózis, ahol elindul nagyon sok minden változás, ahol így a, úgy szoktam mondani, hogy megy a tű, képzeljük el, hogy a lemezben megy a tű, vagy a szekéren a vájat, és ez egy kicsit kinyitja, vagy kidolgozza azt a helyet, hogy lehessen váltani másik fajta mintázatra. Ennek a helyét, ennek a terét, hogy legyen lehetőségem másik mintázatot csinálni. De én azt még 10.000-szer meg fogom csinálni. Tehát én még a 10.000-szer fogok hibázni, de egyre jobban tudom megtanulni. Van egy ilyen, szerintem, ez is talán ismerős lehet neked, talán aki önismerettel foglalkozik annak jobban, hogy amikor észreveszek magamon egy mintát, akkor először az van, hogy és akkor a lépcsőházba két héttel múlva viszont, hogy megint ebbe belefutottam, ugye ez van. Igen. Aztán, ha ezen gyakorlok, hogy ez hogy kéne megfogni, akkor egy idő után egy hét múlva futok bele, aztán már egy nap múlva megint. És van egy pillanat, hirtelen egy pillanat, hogy most történik, most csinálom éppen ezt a pontot, és akkor van még ennél is egy korábbi pont, hogy most készülök belemenni. Most csinálom azt, hogy elindulok azon a lejtőn, ahol éppen belemegyek mondjuk egy hisztis gyerekbe, és most az van, hogy én megállítom ezt a dolgot, és más kézifék behúz, és egy másik ösvényre menés. Na, ez a mintázat, váltás, tehát egy, hogy felismerjük az élet mintáinkat, és még csomó ideig, tehát az Edisoni mondás, hogy már ezerféleképpen tudom, hogy nem tudok világkörtét csinálni, az érvényes ide, hogy nem tökéletesen meg egyszer másképp kell csinálni, hanem azzal a megengedéssel, hogy meg én hibáztam, de ha belátom, hogy hibáztam, most megint megpróbálom, neki futok újra, és minden egyes hibámmal. Hibázásommal kicsit jobban tanulok, hogy nem megy, és abból pont az, hogy tudok majd ebben váltani.
És valahol ez, amit most elmeséltél, ez nekem egyfajta szabadságot is ad, vagy egy szabadságot jelent.
Igen.
Mert nem ilyen autópilóta üzemmódban működöm, ahol ismétlem a mintázataimat, hanem elkezdem el fölismerni, és akár meg is állítani. És ez egy ilyen felszabadító érzés szokott lenni, amikor van ilyen jellegű élményed, gondolom neked is.
Abszolút, sőt, most ugye azt kérdezted, hogy mi az önismeret definíciója, akkor most visszamenjünk ide vissza, és mondjak egy másikat, hogy az egyéni szabadság fok növelésének a helyszíne az önismeret, hogy én az automatizmusaimból, a kényszerpályáimból egyszerűen egy nagyobb egyéni szabadságot tudok elérni, hiszen tudok mást választani, mint a befixált korábbi döntéseim. Így is definiáltam az önismereten.
Ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. Szerintem a nézőknek is ez a mondat, ez be fog égni. Egy másik élményem a családállításról, amin ott voltam nálad annó, az volt, hogy a legvégén elmondtad azt, hogy talán 3 hétig, vagy akár 4 hétig is ne beszéljünk senkinek arról, ami ott történt. Ennek miért volt jelentősége? Van ötletem, de kíváncsi vagyok erre, hogy ez...
Mert én meg kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi.
Jó, oké.
Hát egyszer örököltük ilyen szakmailag ezt a 21 napig ne beszélj az állításról, tehát ennek van egy ilyen, így van kész, és én nyilván pont amióta csinálom, ezt lassan 14 éve gondolkozom ezen, hogy ez vajon mitél is lehet. Úgy szoktam mondani, hogy a változásnak van egy olyan struktúrája, hogy így elindulunk valamibe, valami mélységbe, és van a mélységnek egy olyan helye, ahol az üresség a csöndbe beleér, ahol már messze túl a gondolatokon, egyébként egy a rövid, hogy ne agyalj rajta, hanem érezd, ez most így a nagyon, ez a rövid definíció, de hogy az antropozófiának van ez az U típusú, hogy a lélek elindul és megmerítkezik valami mélységbe, hogy minden megismerés valami ilyen, hogy amit már ismerünk, azt hozunk belőle, és van egy pont, ahol leérünk egy olyan pontra, ahol ebbe a nem tudásba, ebbe az ürességbe, valami olyan mélységbe érünk, ahol egy pillanatra csöndben maradunk, ott valami történik, és utána valami már másképp történt. Az antropozófia úgy gondolja, hogy valami isteni önvalunkhoz, vagy a mélységünknek valami legmélyebb pontjához kapcsolódunk. Egyébként csinálunk ilyet minden nap, talán bele se gondolsz te is, de hogy minden nap alszunk. Minden nap van egy olyan hely, ami ugye teljes blackout, az már egy nagyon komoly tudatossági szint, aki a delta hullámot is tudatosan tudja átélni. Jellemzően még az alfát se tudjuk megtartani, vagy keveset, aztán belealszunk. Szóval, hogy van egy ilyen mélységi pont, és talán így tudnám ezt leírni, hogy van egy olyan, hogy jó, hogy egy picit érlelődik, komposztálódik, mintha bevernelnénk, komposztálódik, fermentálódik, megérik, és utána ki kell belőle valami új, mint egy magocskát, ha elültetünk, és abból valami új nő. Talán ez még egy jó kép erre.
Én arra emlékszem abból a 3 hétből, hogy egyrészt tényleg elkezdtem máshogy állni a szüleimhez, aminek most már az elmúlt években az lett az eredmény, hogy egy ilyen nagyon jó harmonikus kapcsolatunk van, sokkal jobb, mint bármikor korábban. A másik pedig az, hogy azt is észrevettem, hogy azok az események egyszerűen dolgoztak bennem, dolgoztak a lelkemben. Nem tudom ezt megmagyarázni hogyan, de hogy azok a mondatok, és még arról nem is beszéltem, hogy ugye most a saját állításomról beszéltem, de minden másikban is véletlenül fölkértek szereplőnek, és volt olyan helyzet, ahol egy szerelmes férfit játszottam, de úgy lettem szerelmes percek alatt, hogy tehát ilyen, nem is tudom, éreztem azóta ilyen jellegű típusú szerelmet. Egy másik helyzetben egy háborús hőst alakítottam, és emlékszem arra a mondatra is, hogy minden egyes szerepnek is van jelentőség az életünkben, mert azok is üzennek valamit, tehát hogy nagyon sokat dolgozott bennem ez a folyamat még utána.
Igen. Hát ez az, amit az igazán a haladók tudnak, hogy a legnagyobb lifehack állításra segítőnek járni. Tehát, hogy borzasztóan olcsó, mert gondolod egy egynapos workshop, nem tudom, nálam most 10-12 ezer forintért elmész, és akkorát lehet bennem menni, tehát hogy csak na. Tehát, hogy ugyanis az van, hogy a világ valamilyen óriás szinkronicitás szerint működik az én tapasztalatom szerint, és ez valahogy ez úgy tud történni, hogy megérkezünk egy állításra, és valakik random szerepre kiválasztanak, az nem egy random szerep, hanem az nem, hogy én valakinek az apját képviselem, de az engem telibe fog találni, és én pont azt fogom csinálni, vagy olyan minőséget, vagy olyan családtagot, vagy olyan minőséget fog képviselni, mivel éppen az életemben dolgozom, és nagyon sokszor kicsit, ez olyan, mint a pszichodrámában is van szerepcsere, hogy így, hogy az ember előjátszik valamit, és utána kérek egy szerepcserét, itt pedig úgy van, hogy a szerepek, ahogy belekerülök, azok valami újabb nézőpontját, egy újabb rávilágított ablakból érthetem meg a saját működésem, a saját tudatom egyáltalán nézőpontjait, és az ahhoz való hozzáállást, és ezeken óriásiakat lehet gyógyulni és változni.
Ezt abszolút adom. Családállításról sokat beszéltünk már, de ugye valójában ez egy a rengeteg-rengeteg önismereti módszer közül.
Igen.
De milyen eszközöket alkalmazol még, Péter, illetve azokat kinek javasolnád? Milyen utakon lehet még elindulni?
Én pszichodráma vezető is vagyok, tehát hogy alapvetően úgy, és magam, tehát ez az iskola, amit Benő Nórával alapítottunk, és most éppen a 3. év folyamán áll, tehát az integrált rendszer és családállító képzőműhely.
Itt gyorsan meg elmondanád nekünk, hogy pontosan mit jelent a pszichodráma, illetve hogy az elején úgy mutattalak be, hogy integrál.
Igen.
Hogy az integrál, mit, integrál mit jelent, hogy jó. Mindannyian képbe kerüljünk
ezzel. Jó, akkor némi definíció. Az integrál, az Ken Wilber integrál szemléletéből fakad, ő egy amerikai filozófus, és ez egy úgynevezett metaelmélet. Azért metaelmélet, mert egy olyan filozóf, Wilber végigolvasott, nem tudom, 23 éves korára valami 19 ezer könyvet olvasott, ez egy nagyon különleges koponya.
ChatGPT.
Igen. És ebből csinált egy olyan metamodellt, hogy megfigyelte a mindenféle kultúrákban, vallásokban és pszichológiai irányzatokban, hogy milyen fejlődés elméleteket csinált, és észrevette, hogy ezeknek van egy közös mintázatuk. Van egy olyan, hogy a tudat szintek között vannak különböző állandó helyek, tehát hogy ugyanaz jelenik meg különböző kultúrától függetlenül, irányzatoktól, pszichológiai irányzatoktól függetlenül, van egy ugyanolyansága a tudat bizonyos fajta hajlandóságainak különböző szinteken. Értsd azt, hogy másra képes egy, hogy mit tud egy óvodás tudat, és az egy egocentrikus tudat, aki én központú miket tud meglátni, és hogyan viselkedik a világban, és ennek van megfelelő társadalmi rendszere, tehát van az abszolútista, tehát egy királyság, az ugye a király az egyetlen apa, és ő a vezetője ennek a helyzetnek. Tehát hogy a társadalmunk és minden jelenségünk nagyon hasonló mintázatokat képez le. Ez az integrál szemlélet röviden. A legrövidebb definícióm, hogy minden vagyot ésre cserél. És akkor ez a...
Tehát,
hogy minden modell összeegyeztethető, hogyha a megfelelő tudatszint, tehát hogy általában tudatszint ütközések ütköznek a modellekben. Persze vannak olyan viták, amik egy adott tudatszinten belül vannak, de nagyon sokszor, amikor valamivel összeütközünk, akkor különböző tudatszintek értékrendszeré ütköznek, és ezeket van olyan modell, vagy olyan úgymond dexiós algonpolc, tehát hogy van akkor a polc, amiben mindegyik egyszerre elfér, és tudjuk egyszerre nézni őket. Ennyit az integrálról röviden, és akkor a pszichodráma, ez egy 1910-es évek óta működő másik pszichológiai irányzat, sokkal inkább elfogadott a klasszikus pszichológiai iskolák között. Gyakorlatilag úgy tudnám leírni a különbséget, ez is egy csoportos önismereti műfaj, és egy szenzációs műfaj, ezt muszáj elmondanom. Tehát Moreno alkotta meg a családállítás műfaját, és ő színházi jeleneteket konstruált, ahol az újságkivágásokból, ahol valakivel történt valami, ezeket meg felrakta a színpadra, és az emberek átélték együtt. És igazából ez olyan önismereti műfajjá fejlődött, hogy amikor nekem van egy belső konfliktusom, például párkapcsolatommal, ahol én mondjuk Adrival, az én párommal veszekszem, és hogyha ezt egy drámában raknánk föl, akkor ezt úgy kell felrakni, hogy én elmondom, hogy Adri, ez meg ez van velem, ez a bajom veled. És utána jön egy szerepcsere. És én a szerepcserébe beállok Adriba, és Adriból elmondom, hogy te Péter, én azt gondolom erről meg erről, tehát hogy bennem minden szereplőnek megvan a kész válasza, és van egy belső struktúrája, amiből én válaszolok, és ezt szintén kívülről rá lehet nézni, tehát ez ugyanazt a zsenialitást csinálja szerintem, mint az állítás, hogy kívülről ránézhetek a rendszeremre, itt az, amiről én tudatos vagyok, azt tudom, vagy ahogy én bennem a belső narratívák mennek, erre tudok ránézni. A családállítás, és azért vagyok én inkább szívemben egyel közelebb az állításhoz, mint a drámához, nem mintha az nem lenne tökéletes, és mindenre elég, mert ez a tudattalant is még be tudja hozni. Tehát, hogy egy egyen nagyobb halmazból merít. Bele tudja azt is hozni, amire tudatos vagyok, és a tudatos rétegben talán a dráma egy nagyon, tehát személyiségfejlesztésre borzasztóan jó, és a személyiség pallérozására nagyon-nagyon jó eszköz, talán az egyik legjobb eszköz csoportos műfajok közül, viszont az állítás az a tudattalan dolgokat is meg tudja nyilvánítani, amiről nem is tudok, vagy nagyon-nagyon a tudat előttes helyeken van, tehát amire nem vagyok elégében. Mondok erre ilyen, hogy vannak hajmeresztő történetek a családállításban, amikor valaki, ez egy igaz történet, nem is egyszer fordult elő egyébként, hogy valaki eljön azzal, hogy nem megy az életen, nem megy a munkája, valami érzi, hogy nem stimmel. És amikor beállítjuk azt az okot, amiért nem megy, akkor kiderül, hogy nem az apja az apja. Tehát nem az eredeti apja az apja. És ez az ember azt mondta, hogy ezzel ő nem akar szembesülni, mert imádja azt az embert, aki az ő apja, és én féltem, hogy nem is látom többet, meg is értem, hát most miért lenne. Mondtam neki, hogy nyelven nem kell, semennyire nem kell megszakítani a kapcsolatot, ez nem jelent mást. Mégis, aztán később előkerült, és nagy nehezen végül is beszélt a szüleivel, és kiderült, hogy az apján és az anyján kívül senki nem tudta ezt a történetet, és valóban igaz. De a lelkünk mélyén mindenről tudjuk, hogy mi az igazság. Mindent tudunk. Az összes családi történetet igazából valahol mélyen hordozzuk magunkba. Nem az összeset, hanem amelyik valahogy a mi életünkhöz kapcsolódóan jobban van. Tehát tudattalan dolgokat is meg tudunk tenni. Nagyon sokszor van olyan, hogy például olyan elhalt gyerekekhez kötődünk tudattalanul, mondjuk akit az anyánk előttünk elvetetett, és nem tudjuk miért, de valamiért nagyon kapcsolódunk hozzájuk, és ettől a saját életünkhöz nem tudunk eléggé hozzáférni. Aztán már ugye ezért írta meg az Iker történeteket, ami, hogy a velünk együtt egy mélyikben lévő is van. Nekem nem ez a specialitásom, vagy nem gondolom, hogy ez kiemelkedően fontosabb lenne, mint a többi, de ettől függetlenül ez is egy létező dolog. Vagy olyanról is tudhatunk, ami a családban följebb történt. Mondjuk mi tudunk egy gyilkosságról, vagy tudunk egy erőszakról tudattalanul, ami a nagymamával mondjuk megtörtént a világháborúban. És mondjuk volt ilyen sztori, ezt is egy ilyen tipikus történet, hogy mondjuk eljött egy nő hozzám, aki valamiért nem értette, hogy miért mindig borzasztóan erőszakos, kimondottan bántalmazó figurákat talált az életében, és nem értette, hogy körülbelül a szülei nem voltak bántalmazóak. És egyszer csak kiderült, hogy ott a nagymamának volt egy ilyen típusú dolga, és valójában ő a család az onnan fogan. Tehát, hogy az orosz katona leszármazottja valójában a család ezen ágat. Tehát, hogy ő igazából a nagyapját kereste, csak ilyen rejtetten és tudattalanul ezt a párkapcsolatokba fejezte ki.
Amikor te családállítást tartasz, akkor feltételezem, hogy nagyon erős empátiával, teljes jelenléttel vagy ott. Most is egy nagyon kemény dolgokat meséltél, ami érzelmileg is mély, tehát
igen.
Itt szégyen, dű, gyilkosság, ezek nagyon-nagyon kemény dolgok. Az a kérdésem, hogy ugye ezeket te is nyilván nem azt mondom, hogy átveszed, de átérzed valamennyire,
igen.
Hogy ezeket hogy tud utána letenni, te hogyan tudsz feltöltődni? Téged nem merítenek le a családállítások?
Ez
mi a stratégiád erre?
Örülök ennek a kérdésnek, mert ezt nagyon sokan szokták kérdezni. Egyszer, mert Azt gondolom, és ez persze nem rád igaz, de általában az önismeretben, hogy nagyon az emberek általában félnek, vagy tartanak a nagyon intenzív érzelmektől, vagy ez tud riasztó lenni, vagy hogy úristen, mit kezdek azzal, ha valaki sír, ez még az alap, vagy hogy valaki nehéz. Erre azt tudom mondani, hogy amikor ott vagyunk, és együtt vagyunk benne, pont kiderül, hogy mindenki pont ugyanolyan. Annyira ezt a közösséget
tapasztaltam,
igen, hogy nagyon hasonlóak vagyunk az érzelmi világunkat átélően. A másik pedig az, hogy de engem is mélyen megérint, nyilván van ebben egy rutinom, meg ez a dolgom, és erre szoktam mondani, hogy ezek ilyen pszichoizmok, ez a pszichobuilding, hogy ugye, tehát ha most azt mondom, hogy nyom le 100 fekvőtámaszt, akkor nem fog tudni, ha minden nap nyomsz 10-et, aztán 20-at, 30-at, és megkérdezlek téged 14 év múlva, hogy hány fekvőtámaszt tesz, és nem fájja akarod 100 fekvőtámaszt után, azt fogod mondani, hogy nyilván érzed, de másképp. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hosszú és nehéz tanulás után meg kell tanulnom, hogy én hogyan tudom tölteni magamat, és ez talán egy másik borzasztóan fontos téma, amit akár az önismeret kapcsán ide akarok emelni, hogy hogyan tudok magamról gondoskodni. Tehát az öngondoskodás, ez egy önismeretnek egy nagyon fontos alfaja, hogy én elég empátiával, elég törődéssel, elég jó szülőként bánok-e önmagammal, és például mondom a régi verziót, hogy mitől én egy 3 napos csoport után, ahonnan éppen most ebbe a stúdióba ide érkezek, onnan én még most bevállalok még 3 egyénit, és még rádolgozok egy kicsit, ebben lehet jól belepusztulni, vagy azt mondom, hogy majd szabad napom van, és töltődöm, és a párommal vagyok, vagy elmegyek szaunázni, vagy szervezek én magamnak, és elmegyek mondjuk egy érintésterápiába, és én kérek érintést, vagy én kérek töltődést. Tehát, hogy én gondolkodom a testi, lelki, szellemi higiéniámról, mentál higiéniámról, az az én felelősségem, és nekem is ugyannyira szükségem van erre. Vagy csak leülni és nézni a napot, vagy elmenni sétálni. Tehát, hogy a töltődés az borzasztóan fontos ebben a műfajban is.
De volt olyan egyébként a karriered, vagy a pályád elején, amikor egyszerűen kiégtél a családállításból, vagy lemerültél, vagy?
Nagyon-nagyon durva. Tehát én ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg, és pont erre jöttem rá, amikor én ebbe beletaláltam, és már végigmentem, ilyen nagyon elkapott ennek a gépszíja, és egyszerre jártam 3 csoportba, és egyénibe, és még 2 képzésre, szóval mert rájöttem, hogy igen, ez a dolgom a világban, és borzasztóan boldog voltam, és lelkes, és amikor ezt így elkezdem csinálni, és az ember, amikor megtalál valami hobbit, és ezt túltolja, vagy szóval egy szenvedélyébe talál, ugye az tud kiégető lenni. És én borzasztóan, tehát volt olyan 18-ban, konkrétan júniusra megbetegedtem, nagyon-nagyon durván, és akkor rá kellett jönnöm, hogy ez így nem megy tovább. És a saját bőrömön megtanultam, hogyha ennek nem csinálok helyeket, beosztást, és ma már nagyon ügyes vagyok, például az egyik ilyen lifehack, amit csináltam, hogy ma már a rekreációm köré szervezem a munkámat, és nem a munkám köré a rekreációmat. Tehát, hogy az, ami fontos nekem, az legyen az első. De ez egy hosszú év, ez egy tanulási folyamat volt.
Mondtad, hogy amikor valaki segítőként van egy családállításon, akkor ugye saját magán is dolgozik.
Igen.
Te minden egyes családállítással dolgozol saját magadon is?
Azt kell mondjam, hogy igen. Nyilván vannak mélyebb és kevésbé mélyebb dolgok. Tehát nyilván vannak olyanok, amik engem...
Amit már meggyógyítottál magadban?
Amit meggyógyítottam magamban, és azok megérintenek, de úgy a helyén tudom őket kezelni. És van nyilván olyan, amivel mondjuk aktuálisan dolgozom, vagy az lehet, hogy mélyebben érint. De azért mostanra azt gondolom, hogy nagyon sok mindent már átdolgoztam magamon, és nem azt jelenti, hogy kész vagyok, félreértésnesség, hanem hogy azok az mondjuk általános problémák, hogy apu, anyu, én nagyon-nagyon rendben vagyok ezekkel már, tehát mert erre szántam nagyon sok időt és energiát, borzasztóan sokat. És én ezt is képviselem a képzésben, meg ezt is szeretném képviselni a szakmán belül is, hogy minden segítőnek szerintem kutya kötelessége borzasztó sok önismeretbe járnia, mert azt tudjuk igazából kísérni, vagy abban tudunk átmenni, amit mi magunk is megtapasztaltunk. Tehát, hogy én ezért, nekem van egy ilyen küldetés, amit nagyon szeretném a segítő szakmát is nagyon segíteni tovább, hogy még mélyebb helyekre jusson el önmagában, mert onnantól tudsz még tovább kísérni valakit. De hát ezt szerintem te pontosan ismered, vagy nem tudom, abszolút, hogy te hol tartasz ebben, de biztos vagyok benne, hogy...
Én is, ugye az is fontos állomás volt, amikor ott voltam nálad, én azóta is igyekszem ezen dolgozni magamon, tehát képzések, tréningek, egyéni folyamatok. Nyilván én is azt érzem, hogy még hosszú az út, de már valahol mégiscsak tartok is, mert néhány automatizmus talán el tudok csípni, amikor valamin elkezdenék lecsúszni. Hát valamiben nekem nagyon sokat segít az, hogy a karizmatikus előadó tréningjeimen, ami ugye ott a jéghegy csúcsa mindig a nyilvános beszéd, de hogy tényleg a jéghegy csúcsa, mert az alatt viszont rengeteg minden van.
Igen.
Tehát a gyerekkori megszigyenítéstől elkezdve a nem vagyok elég jó, a tökéletesen kell szerepelnem, mert ha nem, akkor mi lesz? Tehát, hogy ott nagyon sok ilyesmin dolgozunk. Tehát, hogy azt egy kicsit spoiler, ezek el szoktam mondani, nem rögtön a tréning elején, mert akkor lehet, hogy valaki megijedne, a tréning egynegyedénél, harmadánál már, hogy hát igazából ez egy önismereti tréning is, aki még eddig nem gondolta volna.
Aki nem jött rá eddig.
Így van. Mert szerintem magabiztosan, önazonosan, nyilvánosan beszélni, mások előtt szerepelni, megfelelő önismeret nélkül szerintem nem lehet.
Nagyon egyetértek veled.
Az egy szerepjátszás lenne, és akkor nézed, hogy előbb ott volt valaki a színpadon, és most beszélgetek vele, és ez két különböző ember.
Igen.
Tehát az meg önmagában egy frusztrációt, egy diszharmóniát okoz a léleknek.
Igen. Nekem is ez a tapasztalatom, és tök jó, hogy ezt mondod, hogy tök jó, hogy mindenkinek van egy ügye, hát ilyet például ez a nyilvános beszéd, az ennyi mondjuk ez a családrendszerek, de valójában, ha megnézzük, ugyanarról a jéghegyről beszélünk, és a jéghegy alatt aztán ugyanazok bomlanak ki. Más eszközök máshogy nyúlnak hozzá, de azt gondolom, hogy az önismeret nagyon hosszú ideig az, hogy megértsük azt, hogy mi van oda bent, az viszont nagyon hasonló. Tehát, hogy én nagyon nézem úgyis az önismeret minden műfaját, hogy igazából egy ugyanarról a dologról beszélünk, aminek egy olyan technikája van, meg számos olyan technika van, ami leírja magát, itt én szoktam néha morogni magamban, de ez csak ilyen belső szakmai morgás, hogy így az egyetlen ídvezítő útnak megtalálja, ami ugyanazt a, nem tudom én, 40-50 eszközből valamelyik kombinációt összefogott, és akkor azt kinevezte, hogy az most ott éppen a világmegváltás, de mindegy is, mert az a lényeg, hogy minél többet szánunk időt magunkra arra, hogy befelé mélyülve találkozzunk önmagunkkal, szerintem annál hitelesebben és felszabadultabban tudunk lenni, és szerintem ez talán, hogy mi a fenének jó ez, mert ez ugye felmerül, hogy miért önismered, miért, mi lesz, mit ígérünk a végén, akkor ugye azt mondtuk, hogy hát azért ez nem egy könnyű út, ezt el kellett árulni, nem, hogy áruljunk sávú macskát, szóval én szoktam mondani, hogy ez nem egy annyira jó marketingelhető termék, de a másik oldalról viszont az a szabadság fog, hogy én mondjuk egyel felszabadultan tudok mondjuk a párom mellett lenni, vagy nem égetem szét magam a munkában, vagy meg tudok nyilvánulni mondjuk a kollégáim, a barátaim, vagy egy nyilvános helyen, az szerintem olyan sokat ad, és én azt is gondolom, hogy ezeket ráadásul visszük is magunkkal, tehát hogy ez...
Biztos vagyok benne.
És vagy adjuk tovább akár a gyerekeinknek, tehát igen, még ezt akarom ide tenni talán, hogy ez nem csak értünk szól, hanem a jövő generációjáért is. Minden, amit én szülőként megcsinálok magamnak, és ahogy én viselkedem, az a gyerekeimben már, őnekik már az fut az alaplapjukon. Tehát, hogy...
Az lesz a default.
És nekik az lesz az értelmes. Tehát, ha más nem a gyerekeinkért, mindenképpen érdemes változni, ha valaki nem látta be, hogy ő maga mennyire fontos, és akkor abban még arra majd lehet beszélni, akkor ezért szoktam mondani, hogy a gyerekekre oda lehet mutatni, ott senkinek nincs kérdés.
Ahogy így beszélgetünk most már egy ideje, abszolút azt érzem rajtad, hogy úgy nagyon egyben vagy, úgy nagyon rendben vagy magaddal, egy ilyen, már ilyen buddha szintű nyugalom árad belőled, de te is mondod, hogy azért ez nem volt mindig így.
Meg nézzetek meg holnap után, amikor a csajomat, Andika, mert amikor a csajommal veszek szem. Tehát, hogy nyilván ezek változtatók, de tett fel a kérdést, csak akartam mondani, hogy mi a 10 év...
Hogy valaki igen, azt gondolja, hogy te már...
Nagyon hadakozom az idealizálással, mert persze, hogy van egy jó ilyen kameraszereplésem, és egy kidolgozott szerepszemélyiségem erre a részre, és egyébként ez tényleg így működöm a hétköznapokban és a csoporton is, tehát ez valójában már az egészen hitelesen összepatintható, de én is tudok nyűgös lenni, és hiszt is. Maximum tudok róla, és mondom, hogy bocs, ennyi a különbség.
Az a kérdésem, hogy te milyen fontos gyerekkori sebeket, sérüléseket gyógyítottál már be, vagy gyógyítasz akár még most is. Tehát honnan indultál? Milyen fontos milestone-okon mentél keresztül, vagy előző pontokon?
Persze, szívesen. Én azt gondolom, hogy elég mindenkinek a maga útja a legnehezebb, szeretném ide tenni, tehát hogy én nem ismerek olyan családot, amiből nem lehetne akció, horror és pornó regényeket fordítani, vagy egy trónok harcát, vagy szóval, hogy minden családnak megvannak a maga történetei. Az enyém egy szeretői viszonyból született gyerek vagyok, aki már magzatkorában visszament az apja a családjához, ami teljesen oké. De így történt, és ettől én magzatkoromtól egy elhagyást, illetve egy anyámra nagyon ráutáltságból jövök. Ennek minden előnyével és hátrányával egy pont ettől a szimbiotikus együttléttől egy nagyon konfliktus kerülésből kellett kineveznem magamat, és egyébként az egyik, amire ha például boszke vagyok, vagy elmondhatom másoknak is, akik konfliktus kerülések üzenek, hogy én egy nagyon konfliktus kerülő emberből váltam egy meglehetősen jól konfrontálódni tudó emberré, és ez az önismereti útamnak köszönhető, meg a tanítóimnak, akiken keresztül, meg persze magamnak, aki átment ezen az úton, szóval azt is ide akarom tenni, de hogy ez például egy dolog. Például ez, hogyan kell férfinek lenni két nővel felnőve. Én az anyámmal és a pófogadott nagyanyámmal nőttem fel. Nem volt nagyon férfi minta az én környékemen. És akkor például ez az egyik ilyen ügyem, amit most ugye kollégákkal meg barátokkal csinálok, ezt a férfi szövetséget, az pont erről szól, hogy hogyan kell, hogyan érdemes, hogyan lehet érett férfinak lenni. Mit jelent a férfiasság? És akkor ez is egy izgalmas kérdés, ezen is megyek még mindig, és még biztos van hova tovább, de hogy na, ezeket például ide tudom sorolni, amiken átmentem. De vannak olyanok is, amiket meg se tudom mondani, hogy honnan jöttek, vagy hát számos teórián vagy van valamilyen, hát mondjuk galaktikus méretű elhagyottság élményem. Ami nyilván lehet magyarázni a szocializációval, tudom magyarázni a transzgenerációmmal, nekem van karmám, mármint hogy én gondolok magamra, igen, így akinek van. Onnan is tudok, ismerek történeteket, helyzeteket, és nem mondhatnám azt is, hogy archetípus, hogy van egy ilyen archetípus, valami elhagyottság archetípus, és hogy én ebben is dolgozom, és ez is egy izgalmas dolog, ebben nagyon sokat szoktam embereket kísérni. Ezt úgy hívom, hogy kint lét, hogy az ember nem inkarnálódik eléggé bele a saját testébe, hogy vannak olyan helyek, ahol mondjuk az emberek elég sokat görgetnek, ugye, vagy valahogy nincsenek jelen igazán. Az általában valamilyen fajta konfliktusokban való kimenekülés, de van, aki már úgy érkezik, hogy meg se érkezett, tehát ott se volt. És ez, hogy minél jobban megérkezünk a testünkbe, az érzéseinkbe, hogy ezekbe benne tudjunk lenni, el tudjuk viselni ezeket. Mert ugye itt ez van. Akár szocializációban, akár karmában gondolkozunk, ugyanannak a mintázatnak a különböző arcait látjuk, és itt az a kérdés, hogy én fel tudom-e dolgozni azt, ami történik velem, el tudom-e viselni azt a fájdalmat, vagy valamilyen módon tiltakozásból hozok létre valami reakciót, dühös vagyok, vádolok, beszívok, berúgok, nem tudom, mindenkinek megvan a maga túlélési stratégiája, vagy szex, vagy játék, tehát a függőségek,
igen,
vagy egyéb más történet, ahogy ő megpróbálja elkerülni, vagy ahogy ugye most a Máté Gábor kapcsán, ugye, hogy ahogy én azt a hiányt megpróbálom pótolni.
Fú, rengeteg gondolat jutott eszembe, viszont most már lassan a beszélgetésünk vége felé járunk. Ugye azt hadd kérdezzem még meg tőled, Péter, hogy ugye 10 éve volt ez a bizonyos családállítós élményem veled. Azóta nagyon komoly pályát futottál be, amit éreztem egyébként, de ez most abszolút visszaigazoltad az alapján, amiket elmeséltél. Hogyha most ugrunk 10 évet előre az időben, 2034, akkor mit fogsz csinálni szerinted? Hogyan fogsz létezni, hogyan fogsz működni? Milyen lesz egy átlagos napod?
De jó kérdés. Hát valószínűleg ugyanez, csak másképp. Szóval ez biztos, de én pont most egy férfi csoportról jövök, amit a Károly barátommal tartottam, és ott éppen ikigájt költöttünk ki, ugye ezt talán ismerik, hát a nézők kedvéért, ugye ez a mit szeretek, miért fizet meg a világ, egy olyan 4-es mátrix, ami kicsit így az élet értelméről, meg a küldetésünkről beszél, és ugye én is miközben a csoport töltötte ki, kitöltöttem, és én azt csinálom, ami a dolgom, ez persze nem volt újdonság, de újfent megerősített, hogy nekem ez a dolgom. Én azt hiszem, hogy többet fogok külföldön is dolgozni, erre már építkezem egy ideje, és hogy azt hiszem, hogy ezt is elkezdtem már szeretnék nagyobb szakmai összefogást ebben az országban megteremteni, akár a saját szakmám berkeim belül, akár más önismereti szakmákon belül, akár azt, hogy ez nagyon sok emberhez eljuthasson, mindez a gondolat, amit itt az évek során összegerebjéztem, vagy mások is képviselnek, mert én azt se gondolom, hogy nekem kell az egyedüli megmondó embernek lenni, hanem ilyen közösség alapításban is éppen gondolkozom, meg tevékenykedem, ahol más tanító kollégáim, barátaim ott tudnak lenni, például Kun Szilvi vagy Budai Gergő, vagy most csak így az ismertebbeket említem, de számos nagyszerű, kevésbé ismert kollégám van, akik szuperül valami egyfajta módon állunk hozzá, vagy abban az empátiával és hiteles átdolgozottsággal állunk hozzá az emberekhez, amit én szeretnék nagyon képviselni a világban, és azt remélem, hogy ennek már lesznek majd mindenféle online, vagy könyves, vagy mindenféle más olyan fizikai tartalmai, amik elérhetőek lesznek. És hogy ezt a külföldre is meg lehet osztani, mert azt is gondolom, hogy nagyon sok minden olyan ötletkészség, műfaj van nálunk, ami például máshol nincs a világban, és azt jó lenne megosztani.
Ez egy gyönyörű végszó a villám kérdések előtt.
Jó, szuper.
És most pedig a kedves nézőkhöz hozzátok fordulok, ha szeretnétek képbe kerülni a Karizma Podcast kulisszatitkaival is, akkor lépjetek be a Karizma Podcast Facebook csoportunkba, a Facebookon csak rákerestek, kitöltitek a két kérdésre a választ, és hamarosan be is tudtok lépni. Villámkérdések, villámválaszok.
Oké.
Okay. A Karizma Podcastben azért szóba szokott kerülni gyakran az előadói készség, ugye mi is említettük így röviden. Az a kérdésem hozzád, hogy mi az az előadói trükk, vagy eszköz, stratégia, amit gyakran használsz, és annyira veszélyesen jó, hogy nem szívesen osztanád meg, de természetesen megosztod a Karizma Podcast hallgatóival.
Az egyik, amit szerintem nagyon fontos, a név megtanulás, hogy a néven szólítsd azt, akihez beszélsz, vagy akikhez beszélsz, most nyilván egy nagy előadó, hanem mondjuk egy csoportos helyzetben, vagy egy beszédben, hogy te emlékszel egy másik embernek a keresztnevére, annál jobb trükk és annál hálásabb hely nem nagyon van. A másik pedig a szemkontaktus. Tehát, hogy nagyon kevesen vannak jelen egy kapcsolatban, amikor találkozunk. észreveszed, hogy miközben ott vagy a saját neurózisodban, hogy jaj, mit mondasz, mert mit kéne csinálni, ugye van ennek egy ilyen belső része, és közben az látod-e a másikat, és valójában találkozol-e vele, az igazi találkozást is, azt gondolom, hogy valami ilyesminek emelném ki.
Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
Cirip-cirip, nem tudom. Nem tudom megmondani, mert ebből lettem ez, aki vagyok. Én nem tudom megmondani, az egy másik élet. Majd akkor megválaszolom.
Oké. Mi ez a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Nem fejezek be dolgokat.
Mi a legnagyobb félelmed?
Talán, hogy nem tudom átadni, vagy nem jön át az, ami vagyok. És akkor belezuhanok a magam nem elég jóság mély feneketlen gödrébe.
Mi a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Ami beugrik most.
Nem direktben tanácsként kaptam, de az, hogy tanuljak meg a lehető legjobban egyeztetni a másikkal. Mindig egyeztessem, hogy a másik mit akar, és hagyjak neki opciókat, mert az jelenti a szabadságfokat szemben azzal, hogy én valakinek átnyomom a valamilyen fajta dolgát. Ez nekem egy ilyen game-changing típusú, vagy life-changing típusú fordulat volt az életemben, ahol túl akartam, hogy ott az egyeztetés az egy fantasztikusan jó eszköz.
Az utolsó előtti kérdésem az az, hogy mi az élet értelme számodra?
Na, erre viszont rövid és frappáns válaszom, és az első kérdés, hogy ez a válasz szerintem az önismeret. Illetve hát a szellemi út bejárása, ez a kettő nekem nem különbözik egyébként. Önismeret, ez a felnövekedés és felébredés, szellemi út gyakorlása, megértve azt, hogy maga ennek a kérdésnek a válaszának a megtalálása szerintem az élet értelme.
És végül, hogy lehet tőled még tanulni, hogy lehet veled kapcsolatba lépni, Péter? Mi a legegyszerűbb módja ennek?
Több fórum van a keménypéter.hu oldalam, a Facebookon önismerős Kemény Péter szakmai oldala. Most indul éppen a ilyen TikTok és Insta csatornám, azok éppen épülnek. Ott is az önismerős lesz majd a kulcs szó, illetve most van egy olyan közösség, amit csinálok, ez pedig a férfiszövetség.hu, ott a férfiaknak szóló programjaimat találhatjátok meg.
Valaki nem tudta volna ezeket most mind megegyezni, akkor semmi gond. Ehhez a beszélgetéshez is készítünk egy külön weboldalt, és minden egyes általad említett lehetőséget fel fogunk majd listázni. Kedves nézők, hallgatók is kapcsolatba tudjanak lépni veled.
Köszönöm.
Én pedig köszönöm ezt a igen mélyre menő beszélgetést. Nagyon örülök, hogy nem csak a családállítást veséztük ki alaposan, hanem nagyon sok önismereti alapfogalmat, tévhitet tisztáztunk, és biztos vagyok benne, hogy aki mostantól elindul ebben a rengetegben, akkor kapott jó fogódzókat, vagy aki már benne van ebben a rengetegben, akkor maga biztosabban fog tudni haladni előre.
Én is nagyon remélem. Talán még egyet ide akarok tenni, ami így eszembe jutott, és az egy ilyen másik, amit szeretnék a zászlomra kitűzni, és akkor még ide megemlítem, hogy ennek az önismeretnek, ugye ennek számos berke van. Vannak olyan helyek, amik inkább a mentális viszonyokat, mondjuk egy pszichodráma, ugye az a belső világomat beszéli, de nagyon-nagyon fontos, és szeretném mindenkinek nagy szeretettel ajánlani, hogy mindenki menjen a saját testéért is, és a testében az, hogy elkezdjen megtanulni az intimitásban kapcsolódni a saját testéhez. Erre jó a masszázs, az érintésterápia, a bodywork, a vatsu, a vízi ringatás. Tehát, hogy valahol egy olyan helyen, ami ezeket a nagyon primér, nagyon korai töltődésre alkalmas helyeket, azokat a testünkön keresztül tudjuk felvenni, és az egész életünk minősége az ezen működik, hogyha van elég intimitás, érintés az életünkben, akkor jól működünk. Én ezt szeretném állítani, és hívni erre mindenkit, hogy keres olyan önismeretet is, amiben valamilyen fajta érintés vagy intimitás van, az nagyon-nagyon fontos.
Nagyon fontos tanács a végére. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, Imi.